Isten igéjét a Római Közírt Levél 8. részének 28. és a 31-től 39. igeversekig fogom olvasni. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden jogukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdonfiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít, ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver, hiszen megvan írva, te érted gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.
Gyertek, imádkozzunk! Mindenható Istenünk, köszönjük neked ezt a gyönyörű reggelt. Köszönjük neked a fényt, köszönjük, hogy világosság van körülöttünk, és hogy a te igéd világosságot hoz a mi szívünkbe is. És köszönjük az elhangzott igét, annak a reménységét, azt az örömet, amit hordoz, amit olyan nehéz elhinni, hogy nincs kárhoztatás, nincs vádlás, mert mindent elvettél a Jézus Krisztus áldozatában. Olyan jó hallani ezt, Urunk, hogy többé semmi nem állhat már közénk, és senki nem állhat közénk. Nincs olyan dolog, ami elválaszthatna te tőled. És köszönjük, hogy apró és nagy dolgok sem állhatnak közénk. Te látod azt, hogy sokszor vannak dolgok, amiről azt hisszük, hogy közéd és közénk állhat. Vannak olyan gyengeségeink, vannak olyan tetteink, amik nem te szerinted valók, és elválasztanak tőled. És amikor nem úgy teszünk, ahogy te azt szeretnéd, amikor teret engedünk olyan dolgoknak, amire a te igéd egyértelműen azt mondja, hogy ez nem jó, akkor az közéd és közénk állhat. De köszönjük, hogy hittel jöhetünk hozzád most is, minden ható atyánk, és tehetjük le eléd az életünk terheit. Mondhatjuk el neked, és vallhatjuk meg a gyengeségeinket, nyomorúságainkat, és vallhatjuk meg azt a hitet, hogy a te oldaladról nyílik meg az ajtó, és te vagy az, aki azt mondod, hogy már semmi nem áll közénk. Köszönjük neked ezt a kiváltságot, és hogy ez az állapot, amiben élhetjük a mindennapjainkat. Köszönjük, hogy valóban nyitva áll az ajtó, és azért kérünk, hogy te nyisd meg most ezt az ajtót mi felénk. Nyisd meg a mi szívünket. Hadd legyünk valóban a te igédnek befogadói és értői, mert tudjuk, hogy szükségünk van arra, hogy táplálj minket. Szükségünk van arra, hogy táplálkozzunk, és megvalljuk, atyánk, hogy éhesek és szomjasak vagyunk lelkileg. Éhesek és szomjasak vagyunk arra, hogy a te igéddel betölts minket, a te szent lelked megelevenítő erejét ad nekünk. Világosíts meg bennünket, légy most közöttünk, és adorunk, hogy minden, ami ma itt történik, ami épülésünkre szolgáljon, ami javunkra legyen, a te dicsőségedre, Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Hallgassátok meg Isten igét úgy, ahogy megszólít ma bennünket a 27. Zsoltárból. A 27. Zsoltárnak fogom olvasni mind a 14 versét. Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben, láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Megóv engem sátrában a veszedelem napján, elrejt sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem. Így hát fölemelt fővel állok ellenségeim között, ezért örvendezve mutatok be áldozatot az Úr sátrában, és éneket zengek az Úrnak. Halld meg, Uram, hívó hangomat, könyörülj rajtam, hallgass meg, ha ezt mondod, járuljatok színem elé, szívem így válaszol, színed elé járulok, Uram. Ne rejtsd el előlem orcádat, ne utasítsd el haragosan szolgádat, te vagy az én segítségem, ne vess el, ne hagyj el, szabadító Istenem. Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem. Uram, taníts meg utadra, vezess a helyes ösvényen, mert ellenségeim vannak. Ne dobj oda ellenségeim indulatának, mert hamis tanúk támadtak rám, bosszút lihegnek. De én hiszem, hogy meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Reménykedj az Úrban. Légy erős és bátor szívű. Reménykedj az Úrban. Kedves gyülekezet, bár a konkrét időjárás rácáfol erre, az ősz végéhez közeledünk, és hamarosan itt a tél. Mikor erre az igehirdetésre készülni kezdtem, még nem gondoltam, hogy szinte tavaszi napban lesz részünk ezen a vasárnapon, de ha másból nem, abból észrevehetjük, hogy nem sokára itt a tél, és jön ez az adventi időszak, hogy egyre rövidebbek a nappalok. Egyre hamarabb sötétedik, és az éjszakák egyre sötétebbek. Azok az emberek, akik érzékenyek a fénynek a mennyiségére, és akiknek fontos, hogy sok természetes fény legyen körülöttük, a lelki állapotuk, az egész helyzetük szempontjából, azok pontosan érzik, hogy mit jelent ez, hogy a nappalok egyre rövidebbek, és egyre hosszabbak az éjszakák, és nagyon várjuk már azt, amikor majd megfordul ez a folyamat, és az éjszakák lesznek egyre rövidebbek, és egyre később kell villanyt gyújtani, mert egyre hosszabbak a nappalok, és egyre több a világosság. A sötétség és a világosság nem csak a mindennapjainknak az alapvető részei, hanem nagyon-nagyon erőteljes és nagyon ősi szimbólumok, amelyek gyakorlatilag minden emberi kultúrában megjelennek. A sötétség és a világosságnak az ellentéte jelenti sokszor a rossznak és a jónak az ellentétét, jelenti sokszor az Istennek és valami gonosz erőnek az ellentétét, jelenti a sötétséget, a halált, a világosság pedig az életet. És sorolhatnánk ezeket az ellentéteket és szimbólumokat. És természetesen a Szentírás is használja ezeket a jelképeket, és használja a világosságnak és a sötétségnek az ellentétét. Itt a Zsoltárban is ezzel a verssel kezdődik a Zsoltár, és ezt olvassuk, hogy az Úr az én világosságom. Isten, aki szent, tökéletes, és aki maga a szeretet, többször jelenik meg így a Szentírás lapjain számunkra, hogy ő a világosság, a világnak a világossága. Természetesen ő nem maga a fény, hiszen ő teremtette a fényt, azzal a szavával ugye a teremtéskor, hogy legyen világosság, de valamilyen tulajdonságára, valamilyen jellegére az Istennek utal ez, hogy ő világosság. Mégpedig nagyon egyszerűen arra, hogy fény nélkül, világosság nélkül nincs élet, nincs földi élet. Úgy az Isten nélkül nincsen élet. Ő az élet forrása. És valahol, amikor a 27. Zsoltárt olvassuk, akkor ezt az élettel teliséget, az e felett való örömet érezhetjük ki ebből. Az Úr az én világosságom, az élet Istene, az én Istenem. Öröm, bátorság és csupa-csupa élet ennek az éneknek az első fele. Ugyanakkor, ha elolvassuk a Zsoltárt, akkor azt érezhetjük, hogy mintha két különböző ember írta volna ezt a Zsoltárt. Az eleje, ez az élettel teli, örömteli ének, és aztán hirtelen van benne egy fordulat, amikor valami egészen más hangvétellel találkozunk. Amikor egy kicsit, mintha elsötétülne ez a világosság. És vannak olyan írásmagyarázók, akik azt mondják, hogy ezt egyszerűen, és valaki egyszer összeragasztotta ezt a két éneket, és így lett belőle egy Zsoltár. Én azonban azt gondolom, hogy ez a kettő nagyon is összekapcsolódik, és nagyon jól megfér egymás mellett. Az első dolog, pontosan ez alapján, amiről beszélni szeretnék ma nektek, az a felismerés, hogy felépítésében, tartalmában és üzenetében ez a Zsoltár, ez a 27. Zsoltár, ez egy egységes egész, ez egy teljes kép, És ez így, ahogy van, ez rólunk beszél. Arról beszél, amilyen az életünk. Arról beszél, ahogyan megéljük a hitbeli harcainkat. Arról beszél, amilyenek vagyunk emberként. Arról beszél, hogy milyen a teljes ember. Ehhez, hogy ezt megértsük és elfogadjuk, lehet, hogy egy kicsit ki kell lépnünk a mindennapi gondolkodásunkból, egy kicsit más megközelítést, más szemszöget kell keresnünk. Ebbe vezet be bennünket ez a Zsoltár. Mint már említettem, a Zsoltárnak az első fele élettel teli, reményteli, örvendező, sőt, egyenesen harcias, büszke. Az ember olvassa, lehet, hogy még az az érzése is támad, hogy egy kicsit rátarti ennek az éneknek az első fele, hiszen olyan bátorsággal és merészséggel beszél az Istenbe vetett hitéről a Zsoltár írója, ami az embert megdöbbentheti. Az Úr az én világosságom, és ez a világosság, ez erősebb, mint a sötétség. Az Úr az én világosságom, és én erősebb vagyok az ellenségeimnél. Ki az, akit ne tudnék legyőzni? Olyan határtalan erő birtokában van ennek a Zsoltárnak a szerzője, ami szinte már zavarba ejti az embert. Az Úr a győztes harcos, és ki az az ellenség, aki ellen én nem mernék kiállni? Költői képek és fokozás áll ennek a Zsoltárnak az elején. Először csak egy-egy ellenségről beszél, utána egy egész táborról, és a végén azt mondja, hogy ha egy egész háború tör is ellenem, én akkor se félek, mert az Úr az én világosságom, és nincs olyan harc, amivel én ne tudnék elbírni. Ez a fokozás az, és ez a nagyvonalú leírás, ami kétféle reakciót válthat ki alapjába véve az emberből. Van olyan ember, akit ez elkezd lelkesíteni. És van olyan típusú ember tényleg, akire ez úgy hat, hogy hát ha ez így van, akkor ezt én is elhiszem. És tényleg milyen jó, hogy Istennel tényleg minden legyőzhető. Leküzdhető minden emberi nyomorúság, a betegség, a különböző életkoroknak a krízisei legyőzhetők ezzel. Nincs olyan dolog, amivel ne szállhatnék szembe. És van olyan típusú ember, akit ez elkezd lelkesíteni és bátorítani, aki könnyen átveszi ennek a Zsoltár írónak a lelkesedését. És ha vannak ilyen tapasztalásaink, akkor ez erre ráerősít, hogy tényleg én is tapasztaltam, hogy milyen nagy dolog Istenben bízni, és milyen jó tapasztalni az ő erejét. És ez tényleg így van. És van olyan típusú ember, akit ez egy ilyen beszámoló akár le is nyomhat. Akár azt is eredményezheti, hogy ez azért egy kicsit sok. Valós az, hogy valaki ennyire tökéletesen higgyen? Valós és igazságos az, hogy valakinek ilyen ereje legyen a hitében? És az ilyen típusú ember rögtön elkezdi magát leértékelni és rosszul látni, hogy akkor én valamit rosszul csinálok, mert én sokszor ezt nem így érzem. És hiszem meg, tudom, hogy az Úr az én világosságom, meg hogy ő erős, meg velem van a harcaimban, és mégis vannak bukások. És mégis van, amikor nagyon gyengének érzem magam, és elesetnek. És nem látom magamat jobbnak, mint bárki más, aki nem hisz. Ilyen reakciót is kiválthat ez az ige. És még az is felmerülhet az ilyen emberben is, ebben a gondolkodásmódban, hogy biztos, hogy igaz ez, amit Dávid leír. Nem költői túlzás. Egyszerűen valahogy szemléltetni akarta, hogy milyen nagy az Isten, és akkor leírta ezeket a képeket, de igazából ő se hitte el. És az is lehet, hogy nem tartozunk pusztán egyik vagy másik típusba, hanem a kettő megjelenhet bennünk. És lelki állapottól meg helyzettől függően vagy elhisszük és elfogadjuk, hogy ez így van, és lehet, hogy olykor kételkedünk, hogy ez nem valós, ez nem életszerű. Egy valamiben biztosak lehetünk ugyanakkor. Attól függetlenül, hogy mi erről mit gondolunk. Attól függetlenül, hogy ez bennünk milyen reakciót vált ki, az biztos, hogy Dávid, az Isten embere, a felkent király őszintén írja le ezt. Az biztos, hogy ő ezt megtapasztalta és megélte. És az, hogy ő nem volt tökéletes, azt ugye legjobban, aki olvassa a Szentírást és látja a hibáit, a bukásait is. És azt, hogy ezzel együtt hogy tudta az Istennel újra és újra rendezni a kapcsolatát. Szóval biztos, hogy őszinte. És biztos, hogy valamit átél és megtapasztal. És ahogy megy tovább a Zsoltár, kitárulkozik és kibomlik előttünk az, hogy igen, ő is ember, és ő neki is emellett a nagy bátorsága és hite mellett szüksége van arra a biztonságra, amit Isten nyújt számára. Az Isten közelségére vágyó embernek a kiáltása szólal meg ezután is. Az az igény, hogy Uram, óvj meg és védj meg engem. Így írja a Zsoltár, hogy megóv engem sátra mélyén. Egy olyan alapvető emberi biztonság igény ez, amire mindannyian vágyhatunk, hogy Isten óvjon meg, védjen meg bennünket, és az ő szeretetében rejtsen el bennünket a harcaink között. És ezt a megóvó és megvédő szeretetet az Ószövetség embere nagyon intenzíven megtapasztalta az Isten tiszteleten. Ez a sátor, ez a szent sátor, az a hely, ahol az Urat imádták és dicsérték, és áldozatot mutattak be neki. És ez a hely, a gyülekezet közössége az, ahol Dávid megtalálja ezt az óvó, ezt a védő közeget. És körülbelül itt ér véget a Zsoltárnak az első fele. Ez a reményteli, harcos és mégis bizalommal teli ének. És ha itt érne véget, akkor megerősödhetnénk abban, hogy igen, egy újabb példája annak, hogy a keresztény élet az ilyen boldogság, csupa öröm, győzelem, küzdelmes, de azért a vége mindig jó, és bízhatunk abba, hogy a mi életünk is majd ilyen szép, és ha lehet könnyű is lesz. De a teljességhez hozzá tartozik a folytatás is. A hetedik verstől jön ez a másféle hang, amit már említettem, hogy ez a világosság egy kicsit tompul, mint a kevesebb lenne itt a fény is, megszólal a segítségre szoruló embernek a hangja. Megszólal valakinek a hangja, aki rádöbben, hogy bár a hite erős, bár az Isten közel engedi magához, teljes mértékben függ az Istentől. Nagyon-nagyon rászorul az Isten segítségére, és nélküle nem képes létezni sem. Az ő segítsége nélkül az egész léte értelmetlen, és az Úr világossága nélkül csak a halál sötétsége az, ami az ő osztály része. Előkerülnek ebben a részben a félelmek, a bizonytalanságok, a kétségek, a csüggedés, előkerülnek az ellenségek, akiről még az előbb úgy nyilatkozott Dávid, hogy hát mit nekem egy egész tábor, vagy egy háború, és most meg itt előjön, hogy fél az ellenségtől. Fél az ellenségtől, a hamis tanuktól fél tőlük, és könyörög Istenhez, hogy Uram, szabadíts meg, mert nélküled elveszett vagyok, és nélküled győznek felettem az ellenségeim. Nélküled elveszek. Gondolkoztam azon sokat, hogy hogyan fér össze ez a két dolog egymással. Hogy lehetséges az, hogy előbb azt írta, hogy nem számít, hogyha egy háború is tör ellenem, és most pedig ennyire ellenségesnek látja a világot, és ennyire súlyosnak az ellenség kérdését. És azt gondolom, hogy egy nagyon fontos felismerés lehet a számunkra, hogy ez a teljes kép, és ez a teljes ember, és ez a keresztény ember, és ez vagyok én, és ez vagy te, biztos talajon álló, szilárd hitben álló, bizalomban élő, de sokszor nagyon nehéz, nagyon mély és komoly küzdelmeket, félelmeket és gyötrődéseket is akár átélő ember. Természetesen az alap állás az megváltozott, és a KT-ban is ezt valljuk, hogy mi már nem a magunké vagyunk, hanem Jézus Krisztusnak, ami hűséges megváltónak a tulajdona is. Ez nagyon fontos, hogy alapjában az életünk rendben van, de részleteiben tele lehet harccal. Nagyon fontos ez a kettőnek, ennek a kettőnek a különbsége. Hogy alapjaiban rendben van-e az életünk, és részleteiben mi történik benne. Mert ha alapjaiban rendezett a kapcsolatunk az Istennel, ha alapjaiban biztosak vagyunk abban, hogy mi az övéi vagyunk, és hiszünk Jézus Krisztusban, az ő fiában, és az ő megváltott gyermekei vagyunk, akkor az tényleg jó. De ez nem kímél meg minket attól, hogy részleteiben ne legyenek sokszor sokkal keményebb küzdelmeink és harcaink akár, és kísértéseink és próbáink, mint azoknak, akik nem hisznek. De természetesen ezen felül kerekedhetünk, erről szól majd a Zsoltárnak a vége. A reménység erejével. Még egy nagyon fontos kérdését ennél a pontnál szeretnék feltenni, hogy miért jobb az embernek, hogyha így látja magát? Miért jobb, hogyha teljességében látja magát? Miért jobb, hogyha bár tudja, hogy ő milyen erős a hitben, és hogy ki ő Krisztusban, és látja, hogy azért milyen küzdelmekkel jár, és milyen mélységeket is élhet ez meg? Azért gondolom, hogy azért fontos ez így, mert ez így hiteles. És ebben a mai világban, ma, nincs szüksége a világnak a hiteltelen keresztényekre, hanem nagyon nagy szükség van a hitelességre. És ennek a hitelességnek az egyik része, és az egyik oldala az, hogy bevállaljuk azt, amik vagyunk. Bevállaljuk a küzdelmeinket, azt, hogy bizony nekünk sem megy azért olyan karikacsapásra, és nem vagyunk tökéletesek. A másik az, hogy így nem felejtjük el mi magunk sem, hogy azért nem lettünk angyalokká, amikor megtértünk és átadtuk az életünket, és bár Isten formál minket, és megy a megszentelődésnek a folyamata, de emberek maradunk. És az ember létünket nem tagadhatjuk meg, és nem vethetjük le, amíg ebben a földi világban élünk. És még egy harmadik dolog, amiért fontos látni így az egészet, és vallani is ezt, hogy nincs rosszabb, mint az a hit, ami letagadja az igazságnak és a valóságnak a fél oldalát. Az a hit, ami nem tudja elviselni, hogy létezik betegség. Az a hit, ami nem tudja elfogadni azt, hogy valamikor rossz lelki állapotban vagyunk, és valamikor nem értünk dolgokat. És valamikor olyan titkok vannak az életünkben, és kérdések, amikre Isten nem válaszol, és sorolhatnám tovább. Szeretném, ha figyelmünket most ezután arra veszélyforrásra fordítanánk, amiről beszél ez az ige, és nagyon fontos ezt tisztán látnunk ahhoz, hogy ez a bizonyos teljes kép magunkról, ahogy az ige bemutat minket, ez rendben legyen mi bennünk. Mi a veszély forrása? Ki vagy mi az ellen, ami ellen a Zsoltár írónak harcolnia kell, és mi az, amivel nekünk küzdeni kell? Nagyon egyszerűen ezt válaszolhatnánk, hogy ez az ellenség. És aki olvassa a Zsoltárokat, az tudja, hogy ez egy elég gyakori kép, ami visszatér. Az ellenség a Zsoltár írója ellen harcol, és bajt akar neki, és ez az ellenség, ez egy eléggé ismert alak a Zsoltárok könyvéből. És biztos, hogy volt ott abban a történeti összefüggésben egy konkrét személy is, vagy személyek, akik az ellenségek lehettek, de sokkal inkább tanít minket az ige, és ez a Zsoltár is arról, hogy milyen az ellenségnek a természete. És tanít arról, hogy igen, az az ember, aki felvállalja, hogy keresztjén, annak lesznek ellenségei, és valamilyen fajta ellenséges erőkkel és ellenséges dolgokkal szembe fogja magát találni. Aki a világosság gyermekeként elkötelezi magát, az biztos, hogy valamilyen módon a sötétséggel harca lesz. És keresztjén emberként, meg igeolvasóként biztos, hogy tudnánk mondani kapásból olyan dolgokat, hogy na ki és mi az ellenség. Biztos sokunkban megképződik az Efézusi Levél 6. fejezet, amiben meg van írva, hogy mi harcunk, nem test és vér ellen van, hanem ugye levegőbeli hatalmasságok ellen, a sötétség urai ellen, és elénk jöhet az Efézus 6-ban lévő tanítás a lelki fegyverzetről, hogy hogyan kell harcolni a lelki harcokat, hogy az ellenség nem konkrét embereket jelent, hanem lelki és szellemi hatalmasságokat. És lehet, hogy bennünk van még több ilyen válasz is erre, hogy na ki az ellenség, vagy mi az ellenség. És most elsősorban nem erről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy a keresztény embernek nagyon fontos, hogy sokszor olyan ellenségei lehetnek, és olyan dolgokkal kell küzdeni, amiről elsőre nem is gondolná, hogy ez gond és ez probléma. Nem ellensége az olykor önmagában, hogy az ember nem tud megnyugodni, és nem hiszi el, hogy néha van békesség. Néha van, amikor éppen az ellenség nem támad. Néha van csönd. Néha, és ezt most értsük jól, el lehet lazulni. Lehet egyszerűen örvendezni azon, hogy nyugalom van, és Isten tényleg békességet ad. Még akkor is, ha kívül vannak problémák. Szóval az első ellenség az én számomra az, hogy nem hiszük el, hogy néha nincs ellenség. Békesség Istennél, ez áll a Zsoltár feliratában is. Néha tényleg betölt minket úgy az Úr békessége, hogy nem kell semmi ellen küzdeni. Ismerek ilyen keresztényeket, és vannak, akik nagyon jó barátaim, akik nem bírják ezt elfogadni, és mindig valami vagy valaki ellen küzdeni kell. És ez egy rettenetesen szorongató, szorongó, és nagyon nehéz és terhelt élet, és a mindennapokat nagyon megnehezíti. Igen, az ember, hogyha olykor nincs ellenség, akkor képes arra, hogy gyártson magának ellenségeket. Döbbenetes és alapvető emberi készség ez. Vigyázzunk, ne essünk bele ebbe a hibába. Másik dolog, ami nagyon fontosnak érzek, az, hogy az ellenséget és a mi harcainkat, amikkel vagy akikkel vívnunk kell, nagyon sokszor fókuszáljuk egy-egy dologra. És az ellenség egy konkrét dolog lesz. Például ellenséges a világ. A világ, mint olyan, ellenségessé válhat, és az emberben úgy élhet, hogy minden támadás, meg rossz dolog a világból jön, kívülről. Rossz a világ, hogyha valamilyen kísértés, csábítás éri az embert, na ez a világból jön, nagyon rossz a világ, és akkor onnan jön belőlünk, vagy felénk ez a kísértés. Pedig jól tudjuk, hogy ezek nem mindig kívülről, hanem valamikor belülről jönnek. És tudjuk, hogy a világ az Isten szántóföldje. És a teremtett világ az Istené. És akkor is, hogyha az Isten uralma látszólag nem teljes a világban, a világ az a hely, ahol Isten munkálkodik, és ahol minket, mint kovász, látni akar. Önmagában tehát a világ az nem ellenséges. Aztán ugyanígy egy ilyen nagyon konkrét ellenség lehet a keresztény ember számára a test. A test mint olyan. Minden rossz dolog a testből fakad, és ebből következik az ellentéte, hogy a test az rossz, és a lélek az pedig jó. És ez megbukik ez az állítás azért, mert gondoljuk csak el, hogy a legnagyobb bűnök és a legrosszabb dolgok azok nem a kívánságból erednek, ami a léleknek a terméke. Miközben ahhoz a testnek, a gondolatok, ezek mind a lélekhez köthetők. Ugyanis az egész ember megromlott, és az egész embernek szüksége van a megváltásra. Önmagában tehát a test az nem rossz, az a Szentlélek temploma, és az Isten azért adta, hogy az ő dicsőségét szolgálja. Felelősséggel tartozunk tehát önmagunkért, az egész lényünkért, a lelkünkért is, a testünkért is. És meg kell, hogy mondjam azért is, hogy vigyázunk rá. És mit teszünk meg annak érdekében, hogy rendben legyen. És nyilván nem kell abba a szélsőségbe esni, ami a világban van, ami teljesen a testnek a kultuszáról szól, de felelősek vagyunk önmagunkért. És tehát önmagában a test sem rossz. Hol találhatjuk akkor az ellenséget? És itt nagyon messzire elmehetnénk, én most egy dolgot szeretnék kiemelni, amit a Zsoltár is elénk tár. A Zsoltár írónak az ellensége, az igazi ellensége, az a félelem. Az a gyötrő, bénító félelem, ami nem engedi, hogy elfelejtse, hogy vannak ellenségei. A félelem attól, hogy az ellenség erősebb. A félelem attól, hogy a hitek kudarcot vall. A félelem attól, hogy egyedül marad. A félelem attól, hogy megszégyenül. A félelem attól, hogy majd gyalázni fogják. A félelem attól, hogy nem tudja bebizonyítani az igazságát, hogy alul marad, és sorolhatnám tovább. Azt mondta egyszer egy keresztény pszichológus, hogy minden félelemnek a hátterében valahol a haláltól való félelem van. Az a félelme az embernek, hogy ő, aki most létezik, lesz egy nap, amikor már nem lesz. Lesz egy pont, amikor le kell tennie ezt a földi létet, és ezzel az ember alapjába véve nem tud mit kezdeni. Vizsgáljuk meg magunkat, és végig gondolhatjuk mi magunk is, hogy hogyan van ez jelen az életünkben. A félelmeinkről nyilván nem szeretünk beszélni, még magunknak se szeretjük bevallani. És nem is jó, ha túl sokat foglalkozunk vele, de azt gondolom, hogy átérezhetjük ennek a valóságát, hogy sokszor az igazi ellenség az nem kívül van, hanem belül kell megvívni a harcokat a félelmeinkkel, a kétségeinkkel és a gyötrődéseinkkel. Hála legyen az Istennek, hogy itt nem áll meg a Zsoltár. Hála legyen az Istennek, hogy sem ott nem állt meg, amikor a győztes harcokról volt szó, és sem itt nem áll meg, amikor a félelmekről van szó. Hanem úgy fejeződik be, hogy ad egy választ, ad egy lehetőséget és egy kiutat a küzdelemre. Ad egy olyan perspektívát az élethez, ami tényleg értelemmel töltheti meg, ez pedig a reménység. Erről szeretnék végül beszélni. Az a pont, ahol minden megfordul, és ahol, mondom így, minden a helyére kerül ebben a Zsoltárban, az a reménység. A reménység, ami egy kicsit más, mint ahogy ezzel a világban találkozunk. Péntek éjfén beszélgettünk erről, hogy milyen reménységeket kínál nekünk a világ. És felsoroltam ott egy-két dolgot, hogy a világi reménységek azok például ilyen mondatok, hogy majd minden jóra fordul egyszer. Sokszor szokták beteg embereknek mondani ezt, hogy úgyis meggyógyulsz. És sokszor úgy mondják, hogy ennek semmi valóság alapja nincsen. Aztán ilyen világi reménységek, ilyen hamis reménységek lehetnek azok, hogy a jövő az majd szebb lesz, mint a múlt volt. Egyre szebb, egyre tökéletesebb, és egyre jobb távoli jövő felé haladunk, és a világon egyre kevesebb lesz a bűnözés, egyre jobb lesz az életszínvonal, és sorolhatnám. Jól tudjuk, hogy ez egyáltalán nem biztos, hogy így lesz. Sőt, a Biblia arról beszél, hogy az utolsó idők egyre rosszabbak lesznek, mint amit most tapasztalhatunk. És több ilyen hamis reménység van, például az is, hogy aki sikeres, az biztosan boldog, meg hogy akinek sok pénze van, az önmagában megint boldog, és aki szép és fiatal, az biztos, hogy boldog, és ezek a boldogság kulcsai. És ezek mind hamis reménységek. És ezzel szemben a Biblia azt mondja, hogy a reménység az nem ez. A keresztény reménységnek más az alapja. A keresztény reménység alapja az, hogy az Isten szeret. Hogy az Isten elfogad. Úgy, ahogy vagyunk. Hogy az Isten örök, létezik öröktől fogva örökké, és az ő kezébe vagyunk. Azt mondja a Biblia, hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Ma így lehet a reménység a félelem ellenszere. Mert a reménység alapja a szeretet, Isten szeretete. Három dolog van, amit a reménységhez hozzáad ez a Zsoltár is, amiben tanít minket. Az első, így fogalmaz Dávid, hogy de én hiszem, hogy még meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Na ez egy valós reménység, és ezt hihetjük, hogy még itt az élők földjén, a mi életünkben, a mi környezetünkben megláthatjuk az Isten munkáját. Isten nem a múltnak az Istene, meg nem valahol máshol, Afrikában, meg akárhol munkálkodik, csak ahol persze tömegek lesznek keresztjénél, hanem itt közöttünk is Isten munkálkodik. És hihetjük, hogy megláthatjuk Isten munkáját. Hogy vannak és lesznek emberek, akik őhozzá fordulnak, hogy megéri neki szolgálni, hogy van és lesz ébredés ebben a világban és itt a mi környezetünkben. Hogy van Istennek munkája a családodban, ott, ahol vagy. Hogy ezt megláthatjuk és megtapasztalhatjuk. Na ez a reménység. Járjunk nyitott szemmel és vegyük észre, ahogyan Isten cselekszik körülöttünk. A második ilyen dolog, amit reménységként fogalmazódik itt meg, hogy az Úr házában lakhatunk egész életünkben. Ez egy teljesen irreális kérdés. Még akkor is az volt. Nem lakhatott ott senki, még a papok se lakhattak benn, vagy alhattak benn az Úr házában is. Ma is teljesen valótlan, nem költözhet ide a gyülekezet, meg hát ki az, aki benne lakna. És értjük, hogy nem erről van szó. Azt gondolom, hogy ezt Isten oldotta meg, ezt a kérdést, és Isten adja meg erre a választ azzal, hogy ha mi nem lakhatunk az ő házában, akkor ő lakik a mi házunkban, azaz a mi testünkben. És nekünk adta a szent lelket, és kitöltötte ránk az ő szent lelkét. Gondoltunk már erre, hogy ez milyen jó, hogy az a vágyunk, hogy bárcsak mindig olyan közel lehetnénk hozzá, hogy ott lehetnénk, ahogy ő jelen van, és erről azt mondja, hogy jó, akkor én megyek közel hozzátok. Na ez a reménység, hogy Isten közel jön, és bennünk él, és a szent lélek mindig velünk van, és nincs olyan pillanat, és nincs olyan helyzet, amikor ne lenne velünk. És erről szól a harmadik oldal ennek a reménységnek, amit bemutat nekünk a Zsoltár, hogy még a legextrémebb helyzetekben is velünk van az Isten. Az emberi életnek a legszélsőségesebb helyzetét hozza, ha apám, anyám elhagyna is. Őszintén, akik itt vagyunk szülők, tehet egy gyerek olyat, amiért a szülei végérvényesen elhagyják és kitaszítják. Én azt gondolom, hogy nem. Még akkor is, ha vannak határesetek, de nem. Mert a szülői kötődés, főleg az anya és a gyerek közötti kapcsolat, az örök is megváltoztathatatlan. És Isten azt mondja, hogy ha apám, anyám elhagyna, és én akkor is ott vagyok veled. Ez nem tudok mit hozzátenni, csak azt, hogy Isten arról biztosít minket, hogy tényleg mindig fogja a kezünket, és nem eshetünk ki az ő kezéből. Ézsaiás könyve ugyanezt a képet használja, és azt teszi hozzá, hogy én te rólad el nem feledkezem. Na ez az igazi reménység. És egy olyan oldal a reménységnek, amiről Dávid még nem tudhatott, vagy nem látott rá annyira, de mi Krisztus után már rálátunk, hogy keresztény reménységnek az alapja, és ahol sok minden megfordul, az a feltámadásba vetett hit és reménység. És annak a reménysége, hogy ahogyan Krisztus feltámadt a halálból, úgy majd az utolsó napon bennünket is feltámaszt, és az élet több annál, ami itt történik. És itt kapunk választ arra az ős félelemre, hogy mi van, hogyha majd nem leszünk, mi lesz velünk, ha meghalunk, hogy újra fogunk élni. A feltámadás reménysége arról szól, hogyha mi meghalunk, és hogy a Biblia mondja, elalszunk ebből a földi világból, akkor majd a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó napon felébreszt bennünket. Képzeljük el, ahogy egy anya a gyerekét szeretettel felébreszti, és ezzel a szeretettel fog minket felébreszteni és hívni az örök életre, az örök boldogságra. Azt gondolom, hogy ennél több nem kell. Ennél nagyobb reménység nem kell, mint hogy a legnagyobb ellenség halál legyőzetett. Nincs több kérdés. Azt mondta egyszer egy lelkész kollégám, hogy az a reménység, amiben mi élünk, a keresztény reménység, az nem optimizmus. Mert az optimizmus az az, hogy ó, majd jóra fordulnak a dolgok, és ó, minden jó, csak a jó oldaláról kell szemlélni. A reménység, a keresztény reménység pedig azt jelenti, hogy attól függetlenül, hogy jól vagy rosszul alakulnak a dolgok, attól függetlenül, hogy számomra éppen jó, kedvező vagy kedvezőtlen az, ahogy az életem alakul, attól függetlenül minden a javamat szolgálja. Az az ige, amit lekcióként hallottunk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra van. Minden. Ha ezt el tudjuk fogadni és hinni, akkor bennünk él a reménység. És akkor megérthetjük azt, hogy az Úr az én világosságom, kitől félnék? És elfogadhatjuk, hogy nincs olyan mélység, amiben ne vezetne át minket Isten, és ne lenne mellettünk. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Így ér véget a Zsoltár. Jó kérdés, hogy kinek mondja ez Dávid? Magának? Van, amikor a Zsoltár író, mint egy a saját lelkével beszél, és magát biztatja. Vagy ki szól a gyülekezetnek, és másnak mondja? Talán mind a kettőnek. De az biztos, hogy ezt először Isten mondja. Isten mondja nekünk, hogy reménykedjünk. Ő az, aki biztat bennünket, aki bátorít bennünket. És végezetül azt szeretném a szívetekre helyezni, és azt szeretném rátok bízni, hogy ti, akik hisztek, és akikben ott lehet ez a reménység, azok ne felejtsétek átadni ezt a reménységet. Mert egy olyan világban élünk, ami tele van a hamis reménységekkel, és nagy szükség van a keresztény üzenetre és az igazi reménységre. Ne felejtsétek el bátorítani egymást. Ne felejtsétek el bíztatni egymást az igével. Ne felejtsétek el a csüggedőnek átadni ezt a reménységet. Ne felejtsétek el önmagatok felé is megvallani ezt olykor. És én hiszem, hogy a reménység Istene ezt megpecsételi, megadja belénk a hitet, és megadja belénk annak az elfogadását, hogy ez az ember, és ezek vagyunk mi. Hatalmas győzelmeket aratók, már a Krisztus megváltott gyermekei, de olykor nehéz és rettenetes harcokat harcolunk. Áldjon meg Isten bennünket ezzel az egységgel, és azzal a békességgel, amit csak ő adhat a reménység gyümölcseként. Ámen. Reménység Istene, töltse el minket jelenléteddel, szereteteddel, önmagaddal. Tölts el bennünket hittel, reménnyel és szeretettel, az a három dologgal, amit a legfontosabbnak nevez az apostol, és amelyek közül legfontosabb a szeretet, te szereteted mi irántunk. Valljuk, hogy nagy szükségünk van a mindennapokban, Urunk, a te bátorításodra, a te gyermekeidként is arra, hogy újra és újra meggyőz bennünket arról, hogy elfogadsz minket. Ezért kérünk arra, hogy hadd tapasztaljuk és hadd érezzük azt a szeretetet, amelyel az életünket körülöleled. Hadd tapasztaljuk és érezzük azt, hogy te tényleg nem feledkezel el rólunk, de tényleg nem hagysz el minket. Hadd éljük át ezt, Urunk, és azért kérünk, hogy akkor, amikor nem érezzük ezt, amikor nem érzünk szinte semmit a te jóságodból, akkor is tarts meg minket. Tarts meg minket, és adj reményt. Imádkozunk azokért, akiknek különösen reménytelen az életük. Imádkozunk azokért, akik küzdenek a mindennapi megélhetéssel. Imádkozunk a betegeinkért. Azokért, akik a gyásznak a terhét hordozzák. Imádkozunk, Urunk, azokért, akiknek harcaik vannak a környezetükkel, a hitük miatt. És könyörgünk, Urunk, Azért, hogy taníts meg látni, hogy mi az ellenség, és mi az, ami nem az. Jövünk eléd, Urunk, és könyörgünk, hogy használj bennünket a környezetünkben is, hogy hadd lehessünk a reménység forrásaivá, akik nem csak az igazság felét látják, és nem hamis és hiteltelen az életük, de tudják, hogy van kiút. Óvj meg bennünket a csüggedéstől, a megkeseredéstől, a kiégéstől, és add belénk a te reménységedet. Taníts meg minket, hogy különbséget tudjunk tenni a hamis reménység és a között a remény között, amit te adsz nekünk. Köszönjük, hogy meghallgattál bennünket, fiadért, Jézus Krisztusért, aki így tanított imádkozni minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.